Ismerkedések. Első fejezet. Szent Mihály napján este hazafelé a vásárról. A kocsim magam ülök. Nagy Márton hajtja a lovakat. Az idő szeles, hát nem beszélgetünk. Csak halad a kocsi, halad, és zörög dél. A sötétség egyre sűrűbb. Az ilyen esti utazásokban van valami mesebeli érzés. Az ember nem tudja, hol jár, csak azt látja, hogy előtte, mögötte fekete a világ. Fekete világban fekete fák állanak. Úgy állanak sorban, mint valami idomtalan óriások, s hogy széllengeti őket, hajladoznak, bókolnak, csóválják a fejüket. Egyszer csak egy nagy vörös szem jelenik meg a fekete távolban, aztán kettő, aztán három, s egyre több és több. Faluba érkezünk. Itt-ott csaholás hallatszik, s egy kutya eléje rúgtat a lónak. Dühös táncalugat darabig előtte, aztán visszamarad, hogy megugassa a kocsinak a hátulsó kerekét is. Néhány perc múlva megint fekete csöndességben haladunk, csak a vörös tűzszemek bámulnak még utánunk kis ideig. Egy falu közepén kocsit érünk utól, paraszt kocsi, mint a miénk. Hátul egy nagy szögletes valamit visz. A sötétségben nem látszik, hogy vásárról jövő iparos-e, vagy csak parasztféle, aki bútort visz haza a vásárról. Hogy a falun át két árok közt haladunk, nem kerülhetjük el a kocsit. Csak lépésben követjük. A falu végén a kocsisom át kiállt. Kend az, Kadari bácsi? Mink vagyunk, Marci? Felel egy öreg hang. Az imádságos Kadari szólt, az öreg 48-as, akinek a Piski csatában golyót lőttek a térdébe. Most már tudjuk, hogy a kocsin ott ül a fia is, meg a menye is. Borjút vittek a vásárra, ruhaszekrényt vettek az árán. Eladó leány van a háznál. Az öreg az új nagy oltárképet ment megnézni. Sokat beszéltek otthon arról, mert az lám olyan Krisztus, hogy ránéz arra, aki hozzá imádkozik. Akár jobbról, akár balról, ránéz eleven szemmel. Azóta a faluból sokan oda voltak gyónni. Az öreg is azért ment ma be. Meggyónt, megáldozott az eleven szemű Krisztus előtt. Hát, azt mondja a kocsisom, egy kis utat engedjenek majd Kentek a mester úrnak. Mindjárt feleli vissza az ifjabb Kadari. Csak ezen a hídon átjussunk. S hozzátette megváltozott hangon. Jó estét kívánok! A híd régi rozzant padló híd a falu végén. Nappal is vigyázva kell rajta áthajtani. A lovak ismerték-e a veszedelmes hidat, vagy hogy a saját lábuk dökkenésétől ijedtek meg, összebokrosodtak. Kadari közébök csapott. Akkor az egyik ló előreugrott, a másik meg a levegőbe. Látjuk ám, hogy a nagy szekér oldal dől. A következő pillanatban nagy ropogással fordul le a kocsi az árokba. Az ilyen felfordulások ugyan mulatságosak az olvasmányokban, de annál aggasztóbbak a valóságban. Az asszony sikít, az ember káromkodik, a lovak vergődnek, a kocsi recseg ropog. A kocsisom visszafelé húzta a gyeplőt, nehogy a mi lovaink is megijedjenek. Aztán mind a ketten leugrottunk, s én egyik gyufát a másik után sercentem lángra, hogy láthassunk valamit. De a szél nem engedi. Eredj be ide a szélső házba, mondom a kocsisomnak. Kérj lámpást! Míg a kocsisom odajárt, mind a hárman előkerültek az árokból. A fisonyér, jaj, a gyönyörű fisonyér, jajgatta az asszony. 11 forinton vettük. János, nem esett bajod? Édesapám nem ütötte meg Ken magát. Jaj, drága, szép, gyönyörű fisonyérom. Kadari égtelen káromkodással rángatta a lovag zabláját. Ne káromkodj, morgott az öreg. De hogy az asszony jajgatott, Kadari egyre bűszültebben rángatta a lovakat és szitkozódott. Ne káromkodj, azt a pogány teremtését az apádnak, fagadt ki rá az öreg, mert úgy váglak kupán, na nézd! Aztán hozzám fordulva folytatta. Ha az Isten akarja, hogy feldüljön az ember, hát akkor feldül. Ezt olyan meggyőződéssel mondta, mintha a világ urának ezen az egész mai napon nem volna más gondolata, csak az, hogy Kadariéket a hídon felfordítsa. Az a fő felelem, hogy nem esett bajuk. A szélső parasztházból elővillan már a lámpás, és fényutcát lenget a sötétségbe. Két férfi is ballag a kocsisommal. Az egyiknek fekete süveg van a fején, a másiknak kalap. A lámpás azután megvilágítja a karfátlan hidat, a magasan őtt vörös lósóskát és a sok maszlagot a híd körül, aztán a kocsit a híd mellett, amint féloldalt hever. Az árok szerencsére csak 1 méter mély. A szekrénynek nem esett baja, mindössze az egyik ajtaja nyillott ki, hanem a rúd az eltört, meg az egyik kerék is. A süveges ember fölemeli a lámpását és ránk világít. Kadai sáros. Az öregnek a subája alól véres is. Az asszony, az a Szűz Mária kötényébe esett, se nem sáros, se nem véres, de azért a legjobban óbégat. A süveges ember engem is megvilágít. Akkor látom, hogy egy harcsafejű, körülbelül 50 éves barna ember. A kalapos szép erős legény, meg bizonyosan a fia. Apró szemű, komoly ember mind a kettő. Hát, mondja a süveges a fejét fölemelve, jöjjenek be hozzám! Az öreg véres, a kocsi összetört. Forduljanak be hozzánk, háljanak meg nálunk. Azt a Ponciussát, mondja Kadari a fejét vakarva. Nem lehetne hozzákötni ezt a kocsit a mester úréhoz? Én szívesen beleegyezek, mondom. De hát az öreg, valami baja történt. Az öreg fel alá mozgatta kezét, lábát, a sánta lábát is fölemelte. Semmi se, azt mondja. De a kerék is rossz, szólt a fejét rázva a süveges ember. Szétdőlne a kocsi, mikorra hazaérnének. Kiemelték először a szekrényt, aztán a kocsit. Magam is megindultam velük az idegen parasztházhoz. Megnézem, mitől vérzik az öreg. Az út rögös volt a házig. Vigyázva és szótlanul lépkedtünk. Csak a rúd zörgött, amint a két ló maga között a földön húzta. Az öreg Kadari valami rögbe lépett, mert egyet tántorodott, de aztán megint csak sántikált köztünk tovább a ház felé. Egyszer csak megáll, és maga elé bámul. Érgalom istene, rebegi csodálkozó. Megint elindul, lép egy néhány lépést, megint megáll. Érgalom istene, mondja megint remegő hangon. Mi az, Kadari bácsi? A lábam hajlik. A sánta lába. Az. De azért sántikálva ment. Oda bent beköti a legény a két lovat az istálóba. A szekrényt, a kocsit a szín alá tolják. Aztán a szobában gyűlünk össze. Sült alma illat és bundaszag. Az öreg Kadarit székre ültetjük. A fia lehúzza az öregnek a csizmáját. Hát a térde zúzódott meg az öregnek. Van itt orvos a faluban? Kérdem az idegenektől. Orvos nincsen, feleli a süveges ember. Hanem a csordásunk, az ért mindenhez. Az nem kell, felelem röviden. A harcsafejű család rám bámul. A tekintetük azt mondja, látszik, hogy nem ide való. Tiszta vizet adjanak, meg valami tiszta rongyot. Van langyos víz is, szólt a házasszonya, egy sovány őszhajú köhögős asszony. Az ajtóban visszafordul. A papunk is gyógyít. Na hát akkor a papírt kell elküldeni. Míg a legény a papírt jár, a gazda megkínál bennünket üléssel, és elkérdezi, hogy hová valók vagyunk. Elmondjuk. Hát mink kinél vagyunk, kérdezem viszont. Sós Estván a nevem, feleli a pipáját elővéve. És ahogy leül ő is az asztalhoz, büszkén teszi hozzá. Esküt vagyok. Én is, mondja Kadari, hasonlóképpen elővéve a pipáját. Mind a ketten rágyújtanak, s eközben barátságosan nézik egymást. Nem vagyunk-e itt alkalmatlanok? Kérdi félénken Kadariné. Nem, feleli Sós Estvár. Az első házban 2 ágy van, meg dívány is. Egyet szia pipáján, s folytatja. Majd, ha az öreget elláttuk, átmegyünk. Ez az egy fia van? Kérdi az asszony. Ez az egy, feleli az ember. Szép deréklegény. Kadari is erősíti a felesége szavát. Szép erős legény. Sós Estvánnak megfényesedik a szeme. Pipáját még jobban megszívja. Hála Istennek! És elmosolyodva teszi hozzá. Annyi ennek egy mázsa búza, mint másnak 1 font. A pap megérkezik. mogorva sápadt fiatalember. Megnézi a sebet, és vizet csordít rá.
Ne féljen, öreg, mondja jó lelkűen. Nem hal bele.
A szobában csöndesség támad. Nem hallatszik egyéb, csak a víz csorgása. Sós István már visszaült a helyére, s halkan szól Kadarinak.
A minap egy 2 mázsás zsákot emelt a vállára.
Kadarini a gyertyát tartja a papnak a munkájához.
A pap a zsámolyon ül, amint a vizet csorgatja, közben-közben figyelmesen nézi a sebet.
Közelebb a gyertyát, mondja egyszer, s magában mormogja tovább.
Mi a csoda ez itt?
Egy gombforma valamit emel ki a sebből. S nézi a gyertyánál.
Az, mondja elbámulva az öreg, az a golyó, amit belém lőttek.
S örömtő rezgő hangon rebegi.
Az eleven szömű Krisztus fordított föl minket.
Második fejezet. Egy advent vasárnapi litánia után az öreg Kadari mozog utánam a földig érő subában a templomból. Még mindig sántít az öreg, tudna járni sántítás nélkül is, ha akarna, de már úgy megszokta, hogy jobban esik neki a járás, ha bicegő.
De mi újság, bátyám?
Hát, ma egy hete itt jártak Sósék.
A feleségével volt itt az Estván. Mert tetszik tudni, hogy akkor összeösmerkedtünk. Megígérték, hogy eljönnek új borra.
Hát eljöttek. Megnézték a szőlőt is.
Aztán, hogy még jobban összebarátkoztunk.
Hát az unokámat is igen megszerették.
Aztán szót ejtett az asszony, hogy ilyen feleség kellene az ő fiának.
Mink meg azt feleltük rá, hogy bár ennek meg olyan embert adna az Isten.
Bizony összeillenének.
Hát, ma eljött a legény az apjával.
Aztán, ha megtetszenek egymásnak, talán megtartjuk a kézfogót is egyúttal.
Így hamarosan.
Hát, tetszik tudni, messze lakik a legény.
Aztán, ha 3-szor megnézik egymást, akkor se látnak többet egymáson, mint ha egyszer nézik meg.
Faluhelyen nem ritka az ilyen hamar eljegyzés. A szerelem előbb levelezik, aztán virágozik. A fő az, hogy Sós Pesta egyetlen fiú, Kadari Juliska meg egyetlen leány. Itt is 20 lánc föld, amott is annyi. 40 lánc lesz abból, mikor a szülők meghalnak. Kadariék arra kértek, hogy menjek át hozzájuk vacsorára. Átmentem. A leány úgyis a tanítványom volt. Tavaly még bejárt a vasárnapi iskolába. Ő tudott legjobban számolni. Az írása is takaros. Nagybetűket szereti kicifrázni. Az apja egyszer azt mondta, ha nadrágja volna, beállhatna jegyzőnek. Szeles, fagyos téli est. Az udvaron egy idegen kocsi. A pitarból tűzfény áramlik ki. A konyha előtt hegyezett füllel, ragyogó szemmel ül a kutya. Persze, befelé vigyáz. Juliska szépen kinyitja előttem a szobajtót. Ezt már tőlem tanulta. Ha nem járt volna iskolába, velem kerestetné meg az ajtón a madzagot.
De piros vagy, de csinos vagy.
A tűztől, mester uram.
Na persze, hogy a tűztől.
Nagy ünnep van itt. Fehér abrosz és petróleumlámpás az asztalon. Kékbe öltözött emberek. Bor előttük meg szivar. De szivarozni csak a legény szivarozik. A többinek jobb a kurta szárú. A füstöt kieresztik a kedvemért, akkor aztán magam is rágyújtok a velem hozott hosszú szárura, és beszédbe kezdünk. Persze csak afféle paraszti beszélgetés a miénk. Az időjárás, a termés, az útcsinálás, az adó, a hidak, a Sóség új papja, a mi kövérpapunk, a képviselőválasztás és más mi egyéb. A legény nem elegyedik a beszélgetésünkbe. A falnál ül. Más alkalommal az asztal külső felén volna a helye, de most? Most nagy a dolga az ő 2 szemének. Az asztaltól az ajtóig, az a kis föld,
azon a kis kétöles földön dől el ma két életnek a sorsa. Hát csak szívja a szivart a legény, szívja, szívogatja bamba szájjal, és apró barna szeme mindannyiszor a leányra fordul, ahányszor az megjelenik, s végig illeg a szobán. Ez a himbáló könnyű járás, a cseresnye színű szoknyának ez a kacér lengetése, ezt csinálja utána a parasztlánynak akármelyik gróf kisasszony. Nem tanítja pedig a népet az efférére senki. Azaz dehogy nem. Az iratlan nemzeti filozófia, amely jobban igazgatja a parasztot, mint minden iskola és minden katekizmus. A leánynézőnek az iratlan filozófia ezt zengeti a fülébe. Üstér, aranyér, cifraruháért, leányt el ne védj koszorújáért, inkább szeressed jámborságáért, előtted való szép járásáért. Mert hely a leány járásából, orcájának szelíd pirulásából, szemének szemérmes lesütéséből sok mindent lehet ítélni. Ahogy a tálat hozza, ahogyan leteszi, ahogy kínálja. A feje tartása, keze mozgása, meleg nyájassága. Minden számba vétetődik. De a leány is tudja, hogy nagyságos nagy órák ezek az ő életében. Egész este fülig pirosan jár kell közöttünk. Lesütött szemmel hozza mindig a tálat. Isten csodája, hogy mégis oda talál az asztalhoz. Festői ecsetre soha se volt szép ez a leány. Kissé gömbölyűbb a képe, mint a Vénuszoké. Az alkai duzzadtabbak, mint a parasztnőké szokott lenni. De ma mégis szép. Csillogó két szeme, boldog zavartsága, szapora járása, könnyű fordulása, gondos sürgése, forgása szépíti meg ez esté. És hát elvégre is az ilyen csókolom képű kerekarc tetszik legjobban a parasztnak. De el is van ám bájolva a legény. Serkedező bajuszát megsodorintva pillog a leányra, és ahányszor az azt mondja, tessék venni, bizonyára kanalazna rá a fűrészporból is. Pestához intéztem, aztán egynehány szót. Hát csak Pestának mondom én is, az apját meg Estvánnak, mert ők is így nevezik egymást. Az István meg a Pista olyan nekik, mint az úri ruha, ismerik, de nem öltik magukra. Hát, mondom, Pesta, van-e sok gyümölcsfátok? Nekünk? Na, beony van. Feleli a legény büszkén. Tavaly is ültettünk. Katona voltál-e? A legény röstelkedve pislant, helyett az apja válaszol. Egyetlen fiú, hát kimentődött. Kadari bólint. Hála Istennek. Mindez csak olyan haszontalan beszédnek látszik. Valójában pedig minden kérdés egy-egy ajtócska nyitó, s minden felelet egy kép a jövőből. Mert ezek a szegény együgyű emberek épp olyan remegő szívvel állanak a jövő fátyola előtt, mint az okos gazdagok. A maga gyermeke szegénynek, gazdagnak egyaránt szíve bálványa. Életének minden gondolata lassanként reáfűződik, s mikor párt választ a gyermekének, a reménység gyöngyei, az öröm és aggodalom hullámai között forognak a lelkében. Csak hogy itt nincsenek báli, fürdői és teás esti előzmények. A Munchen szonátát hírből sem ismerik. És a leány nem structollas legyezőbe rejti az arcát, mikor elpirul, de még a kötényébe se. Pirul, hát pirul őszintén. Úgy szép a baracka piros. Hú, micsoda nehéz, dolgos élet vár rájuk. Ahogy elnézem ezt a gyönge teremtést, aki még tegnap gyermek volt, a szép Szabó Magda sorsa lebeg előttem, aki ma 16 éves és anya. Talán egy év múlva már ez is gyermeket tart a kebelén, és ezen a tiszta, sima homlokon is megjelenik a gondok első redője. Aztán elnézem ezt a 20 éves erős vállas fiút, aki a leányba szemmel láthatólag belegyönyörödve, most csak abban a rózsafürdőben ül, hogy ő élettársat kap, s néhány hét múlva hajjakend esvány lesz, mint az apja. No, szép sor az ember sor, de nagy munka az ára. A kenyér nem fánterem nálunk, mint boldog Afrikában. Nálunk a kenyeret a földből kell kiszántani, kiboronálni, kikaszálni, kicsépelni, verejtékezni minden karé kenyérért, és annak is a felét eltörni és odaadni adóba. Hát aztán, mikor idő haladtával 7-8 szájacska is csipog a fészekben, akkor kell ám együtt kelni az ég madaraival, és együtt feküdni a másnap gondjaival. De csak jó legyen az asszony, munkás, tiszta és kedves. A dologhoz úgy hozzá van keményedve a mi népünk tenyere, hogy el se tudja képzelni másképp a világot. Pipázgatunk, beszélgetünk az asztalnál. A házasság szó még nem hangzik fel a sok beszéd között, mintha nem is azért jöttek volna. S ha ne talán úgy is mennek el, akkor se szól erről senki. Nem tetszenek egymásnak, azzal vége. Azért, ha kadarék vásárra járnak, mindig benéznek ezután Sósékhoz, és Sósék is kadarékhoz. Lesznek komák, szerető jó barátok, aztán majd a harmadik-negyedik nemzedék egy-egy szálvirága összehajol köztük. Hogy a vacsora véget ért, Sós Estván kérdést vett, hogy hát a háznak szép kis rózsaszála miért nem ül az asztalhoz. A konyhán van az ő helye, ilyenkor feleli az anya örömszemmel pislogva maga elé. De azért csak hamar kimegy a lányáért, és betuszkolja a szobába. Csodálatos valami, hogy a konyhán ünneplős ruhában szoktak dolgozni a lányok. Szép fehér ingválban, kék sejem válkendőben, fehér üvegklárisban, s a hajuk pántlikában. Nagy irulással, pirulással leül a legénnyel szemben, de eltakarja az arcát. A következő percben megint csak felugrik és kiszalad. Bizonyosan a kamrába szalad, vagy legalábbis a belső szobába. Nem lehet onnan behozni kötélen se. Na de most már Sós Estvánék is kimennek, hogy megnézzék a lovakat. Kis időnyi csend marad utánuk a szobában. Kadari nagyokat szia pipáján, aztán rám néz. Hát, mondom óvatosan. Én Jámbornak látom a legényt. Izmos, tagos, dologra való is, és ahogy látom őket, békességes család. Jó emberek, dörmögi boldogan az öreg kadari. A földjüket megnéztük, mikor az apám ott feküdt náluk, mondja az apa. Jó föld, jó vérmes földek. Ha milyen olyan volna, kétszer annyit érne. Csak olyan messze ne volna, sóhajtja az asszony, és egy könycseppet törül le a szeméről. De hát, tetszik-e a legénynek, kételkedik Kadari. A kételkedés hozzám van intézve. Kadari bizony tudja, hogy tetszik a lánya, semmi se bizonyosabb. De hát a bizonyosság is akkor bizonyosság igazában, ha más is bizonyosnak mondja. A két Sós visszatér, előbb az apa kocog be kisvártatva a fiú. Az apa pipát töm, se közben mindnyájunk arcára rápillant egyenként. No, az arcok nyájasan sugárzanak. Megköszörüli erre a torkát Sós Estván, s a füstölgő pipát az ujja között tartva megszólal imígyen. Immáron elballag az idő. Én kis messze lakunk. No, mondja a gazda. Még nem fütyült a gőzös, teszi hozzá jókedvűen az öreg. Hát, mondja Sós Estván ünnepi komolyan, hogy még összeösmerkedtünk ebben a tisztes családdal. Elhoztam ide a fiamat is. Jól tette, mondják egyértelműen kadariék. Hát most azt kérdezem, van-e valami kifogásuk a fiam ellen? És körülpillant. Derék ifjú legény, mondják kadariék, Isten éltesse Pesta, és kocintanak vele. Sós Estván nem koccint. Még a fiával isznak, kettőt-hármat szippant a pipáján.
Hát, annak erányába jöttünk volna, folytatja lágyabb hangon Sós Estván, hogy minek utána az első ember is úgy volt a paradicsom kertbe.
Itt a szokásos paradicsomi hasonlat mély figyelemmel hallgatódik. Még a lámpa lángja is magasabbra áll, mintha fülelne. S szinte ugrik a láng, mikor Sós Estván a paradicsomból rátalál a kadarék hajlékára, s ebben arra a tisztes leányzóra, aki a Szent Keresztségben Julianna nevet kapott. A két látogatásban a szülők ugyanis megismerték már egymást, s most a fiataloknak kell nyilatkozniuk. Hogy a két fiatal is tetszik egymásnak, azt már tudja mindenki a házban.
Ahogy a leány megtessékelte minden ételnél, a legény meg, hogy mindannyiszor elfogadta, szinte aggasztóan sokat evett, ebből mindent meg lehet érteni. Elmegyek hát a leányért, és előhívom a belső házból, ahol a ládán ült, és Isten tudja, micsoda érzések és gondolatok között várakozott. Légy bátor, mondom neki a tanító iskolai hangján. Nehogy azt gondolják, hogy nem vagy életre való. Több eszed van te neked, mint Sósék egész falujoknak. Hát légy bátor, lelkem. Azzal bevezettem. No, Juliska, mondom itt neki ünnepi hangon. Hát itt te becsületes ifjú személyében kérőd érkezett. Juliska lesüti a szemét, és azt hiszem szeretne elsüllyedni. Mikorra beértünk, elfelejtette ezt a bátorságot. De én ám erősen átfogva tartom a bal karját, hogy el ne süllyedhessen, se az anyja keblére ne bújdoshasson. Hát tudom, így beszélek tovább, hogy most sokkal zavartabb vagy sem, hogy ura lehetnél a szónak. De azt is gondold meg, hogy a ti kedves vendégeitek messze laknak, s nem várhatnak a te szavadra. Hát, ha megtalálta a szívedet az a legény, akkor annak jeléül, hogy elfogadod a választását, nyújtsd neki a kezedet. Juliska fölemeli az arcát, félénken pillant a legényre. A legény piros, mint a főtrák. A leány újra lesüti a szemét, s úgy nyújtja oda a kezét a legénynek. Esti 9 óra volt már, és hát az öröm szülőknek sok mindent kellett megbeszélniük. A kölcsönös kézszorítások és áldás szavak között a legény gyűrűt adott a leánynak, a leány meg piros sejemkendőt a legénynek. Azután bevezettük őket a belső szobába, hogy míg a szülők beszélgetnek, ők is ismerkedjenek. Ugyan, Juli, mondom másnap a leánynak. Te olyan okos és csertes leány voltál mindig, mondd el nekem, mit beszélgettetek. A leány elpirult, mosolygott, szégyenkezett. Semmit. Így felelsz-e nekem, tanítódnak? De igazán nem beszéltünk semmit, mester uram. Hát amikor magatok maradtatok, mi történt az első percben? Én leültem a ládára, az izé meg a székre. Aztán én nagyon szégyeltem magamat, hát az arcomat a kezemmel eltakartam, mert a gyertya nagyon az arcomba sütött. Vártam, hogy szól valamit, aztán én is felelek. Azt gondolta, hogy sírsz. Nem gondolhatta, mert aztán levettem a kezemet. Úgy ültem, hogy láthatott. Láthatta, hogy nem sírok. És nem szólt? Nem. Hát mit csinált? Csak ott ült a széken. Egyszer rápillantottam. Hát láttam, hogy ő is piros. Azt csak a csizmáját szemléli.